98,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kánikula miatt holnaptól az ország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendelnek el, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Javasolják, hogy a tilalommal nem érintett belterületen is zárt égés terüeszközöket, elektromos vagy gázgrillt használjanak. A NATO alapításának 75. évfordulós megemlékezésével hivatalosan is megkezdődött a Védelmi Szövetség csúcs találkozója Washingtonban a 32 tagország állam és kormányfőivel, valamint a NATO főtitkárával. Jens Stoltenberg szerint a legnagyobb költsége és kockázata annak lenne, ha Oroszország győzne Ukrajnában. A NATO 700 millió dollár értékben szerződést kötött Stinger rakéták gyártására a tagállamaiban. Eljött az ideje annak, hogy a NATO nagyobb szerepet vállaljon az Ukrajnára vonatkozó békemisszióban és a jelentőségteljes tárgyalások megkezdésében, jelentette ki a magyar parlamenti delegáció vezetője. Nacsa Lőrinc ismét a tűzszünetről és a békéről szólt, hiszen ahogy mondta, a háború egyre súlyosabb áldozatokkal jár. Orbán Viktor már tegnap az amerikai fővárosba érkezett, ahol részt vesz a NATO csúcs találkozóján. A kormányfő előzőleg tárgyalást folytatott Recep Tayyip Erdoğan török államfővel a magyar békemisszióról, ennek támogatását kérte, arra tekintette, hogy a konfliktusban Törökország volt az eddigi egyetlen sikeres közvetítő. Magyarország a csúcs találkozón is az ukrajnai tűzszünet és a béketárgyalások mielőbbi megkezdése mellett érvel, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter is. Ha ugyanis nem sikerül gyorsan véget vetni a háborúnak, akkor brutális eszkalációs veszéllyel kell szembenézni, közölte Szijjártó Péter. Szavai szerint hiába, hogy az Észak-Atlanti Szövetség most ünnepli alapítása a 75. évfordulóját, a katonai szervezet az eddigi egyik legnehezebb időszakát éli, újra hidegháborús hangulat uralja a világpolitikát. Megerősítette ő is a magyar kormány álláspontját, miszerint hazánk ki akar maradni abból a most jóváhagyásra váró döntésből, amelynek értelmében a NATO Ukrajnát támogató missziót indít a katonai kiképzés és a fegyverszállítások koordinálása céljából. Megismételte, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nincsen megoldása, ehelyett tárgyalásokra, diplomáciai rendezésre van szükség. Hiába jelezte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a hagyománynak megfelelően ismertetné az elnökségi programját, nem mondhat beszédet az Európai Parlament első plenáris ülésein a soros elnökségét átvevő tagállam kormányfőjeként. A parlament elnöksége ugyanis nem talált helyet a beszédnek a napirenden, a hivatalos indoklás és a Euronews értesülései szerint. A Patrióták Európáért EP frakciójának megalakulásával olyan politikai erő jött létre, amely megakadályozhatja az illegális migrációt érintő negatív intézkedések megszületését, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György hozzátette, az új frakció fellép a mezőgazdasági termelőket sújtó intézkedések és a versenyképességet negatív irányba befolyásoló európai döntések ellen is. Biodiverzitás nélkül nincs fenntarthatóság, de nincs számunkra haza sem, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára Tápió Szelén a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ új épületének átadásán. Az itt található genetikai kincs nemzeti kézben tartása nem csak nemzetstratégiai ügy, hanem nemzetbiztonsági érdek is, fogalmazott Nagy János. A világ 20 legnagyobb génbankjának egyike a Tápió Szelei. Az elmúlt 4 évben minden gyilkos rendőrkézre került Magyarországon, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, ez az a bűncselekmény, amellyel szemben a legfontosabb a lehető legszigorúbban fellépni, hiszen az emberi élet a legjelentősebb védendő érték. A politikus Egerben a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság egy gyöngyösi emberölési ügyben lezárt nyomozásának tájékoztatóján beszélt. Jó pálinka szezont ígér az idei gyümölcstermés, közölt az agroinform.hu az MT-vel. A szakmai szereplők az előzőnél kedvezőbb évre számítanak, a tavalyi visszaesés után idén 600 ezer hektoliter fok feletti mennyiség várható. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de északon erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, helyenként zivatar is kialakulhat. Mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 22-23, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Damaszkuszi boldogvértanúk. 1860. július 9-én, 10-én haltak meg. Damaszkusz volt az a város, amelynek kapuinál a Krisztust gyűlölő, keresztényeket üldöző Saulból Szent Pál apostol lett. Itt jelent meg neki Jézus Krisztus, és Saul megtért. Az idők folyamán aztán ebben a városban is elterjedt a kereszténység, és fennmaradt mind a mai napig. Sajnálatos, hogy nem egyszer fájdalmas keresztényüldözés árnyékolta be keresztény testvéreink hitéletét. 1860. július 9 és 12-e között is sokat szenvedtek azok, akik hűségesek voltak Jézushoz, akik szerették őt. A drúzok titokzatos és fanatikus szektája Libanonban és Szíriában gyűlöletét és irítségét a jobb helyzetben lévő keresztények ellen fordította. Egyszerű gyermekcivakodás váltotta ki májusban az első puskaropogást. Gyilkolva és gyújtogatva rohantak a drúzok a keresztényekre. Damaszkuszban, ahol közvetlen egymás mellett laktak, csak hamar kitört a viszálykodás. A mohamedánok nagyon tisztelték a keresztényeket, közöttük a ferenteseket, jezsuitákat, lazaristákat és a vincés nővéreket is. Az iskolákban és a kórházakban végzett áldásos munkájuk miatt. 1856-ban a párizsi békeszerződésben a franciák arra kényszerítették a drúzokat, hogy szüntessék be a keresztények üldözését. Ez a drúzok nem tetszését váltotta ki. Így hát Damaszkuszban Ahmed pasának nagyon jól jött a drúzok dühe. Ugyanakkor Abd el-Kader, emír, a keresztények pártjára állt, és június 30-án képes volt meghiúsítani a keresztény negyed elleni igazságtalan támadást. Ám a fanatikusok ebbe nem nyugodtak bele. Azt hazudták a csőcseléknek, hogyha melléjük állnak, övék lesz a keresztények vagyona. Több sem kellett ezeknek. A török katonákkal karöltve 1860. július 10-én benyomultak a keresztények negyedébe. Borzalmas gyűjtogatás és öldöklés vette kezdetét. 2400 házat, mert előzőleg kiraboltak, felgyújtottak. 6000 védtelen keresztényt és a különböző keresztény rítusokhoz tartozó 30 papot és 3 püspököt lemészárolták. Ha Abd el-Kader kis csapatával nem veszi oltalmába azt a néhány ezer keresztényt, egy sem maradt volna életben. Ellenben a ferentesek nem keresték a jó emír oltalmát. Szegény kolostoruk falai között biztonságban érezték magukat, hiszen elődeik már 1233 óta éltek Damaszkuszban, és sokat segítettek a szegényeken. 6 pap és 2 testvér élt itt, egy kivételével valamennyien spanyolok voltak. Olvasom a nevüket. Ruiz Emmanuel évekig működött a Szentföldön, majd itt lett Fordián és plébános. Volta Carmelus, nyelvtudása miatt került ide, és a ferenteseket arabul tanította. Holland Engelbert, tiroli származású, az összes európai nyelveket beszélte. Káplánként működött, jósága miatt a nép angyali atyának hívta. Ascanius Nicanor előzőleg 20 évig Spanyolországban dolgozott. Alberga Miklós és Szoller Péter, a két fiatal páter, akik az arab nyelv elsajátítása miatt tartózkodott a kolostorban. Pinazzo, Ferenc és Fernandez János, a két laikus testvér, a templom és a kolostor körüli munkákat végezte. Köztük volt még három vendég, maronita keresztény is. Kezdetben a kolostor falai ellenálltak az ostromnak, ám az egyik bejárószolga elárulta a rejtett bejáratot. Éjfél felé ezen betörtek. A kolostor lakója templomba siettek, a gvardián megáldoztatta valamennyüket. A martalócok hittagadási kísérlettel próbálkoztak. A vendégekkel kezdték, ám mivel erre nem voltak hajlandók, borzalmas karcsapással fejüket ketté hasították. Majd a gvardián következett, de ő sem tagadta meg hitét, és a többiek sem. Ugyanúgy ölték meg valamennyiüket. A csőcserék eltávozott, csak hogy ekkor jött a büntetés. Egy francia expedíciós hadtest vonult be Damaszkuszba, s megtudva, mi folyt itt, statáriális alapon 100 katonát agyonlőttek, 200 banditát felakasztottak, és 2000 embert elvittek katonának. Sajnálatos véres bosszú volt ez, ami ellenkezett Jézus tanításával. Valamennyi vér tanult 1926-ban, 11. Pius pápa boldoggá avatta, köztük a damaszkuszi maronita érsek kérésére a három maronita testvért is, akiket velük együtt mészároltak le.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Juhász Ferenc atya hétvégi levelét.
A nyarat és a pihenést nekem a vízpart jelenti. Néhány évvel ezelőtt barátaimmal találtunk egy tavat Felvidéken, amit nagyon szívesen látogatunk azóta is, esztendő szabadságunk alatt néhány napra. Sátorral, horgászbotokkal, kemping székekkel és asztalokkal, valamint az éjszakai horgászat meg annyi kellékével, ilyen a petróleum lámpa, meg a szúnyogriasztós fákja. Ennek a néhány napnak jótékony hatása vitathatatlan szellemre és testre egyaránt. Nos, ez évben is abszolváltuk a horgászatot, igaz, nem tellett egész hétre, de ha már 2-3-at alhatunk valahol, akkor az tartósnak mondható. Ezeknek a napoknak az első része azzal telik, hogy az ember elszokik az otthon hagyott zajoktól, és ha teheti, a gondokat elhagyja. Én egyébként az egyik legnagyobb bajnak a mobiltelefon tartom. Ebben meg is egyeztünk mindnyájan. Egyetértünk valahány barátommal, mégis szinte képtelenség rávenni némelyiket, hogy legalább kapcsolja ki. Makacsul ragaszkodnak hozzá, és abban a pillanatban elindulnak felé, amikor feleszmélnek, hogy ez őket hívja. Így tehát szabadságunk felhőtlennek szánt óráiban is el vagyunk foglalva egymás problémáival. Nem azzal, amit megosztunk a vízparton szabadság élménye közben, hanem azzal, amit otthonról küldenek utánunk. Valakinek a felesége szól, hogy most melyiket vegye meg a kettő közül. A másiknak a munkatársa, hogy hol van a számítógépben az a program, aminek alapján már tavaly is lerendezték egyik céggel a problémájukat. De egyszerűen olyan is van, hogy a mobiltelefon szolgáltatója küld valamilyen SMS-t, pusztán csak azért, hogy emlékeztessen, figyelmeztessen, vagy köszöntsön. Udvarias gesztus, és alkalom egyben arra, hogy megnézd, milyen más üzeneteid vannak még. És a legfőbb problémád nem az lesz, hogy tavaly óta kisebbek lettek a pontyok a tóban, és ennek vajon mi lehet az oka, hiszen többnyire minden növekszik, így a halaknak is növekednie kellene, hanem az, hogy a nagy szerencsével megszerzett kiváló helyszínen a nádas és az öböl mellett felvert sátrak melyike mellett találod meg azt a pontot, ahol van térerő. Mosolyognál, ha tudnál, amikor két barátod éppen ellentétes beszámolóját hallgatod. Az egyikre azért haragszanak meg otthon, ha nem hívja őket naponta, a másikra azért, ha hívja. Ők pedig éppen fordítva vannak ezzel. Akinek hívni kellene, az senkit nem szeretne hívni, akinek pedig nem kellene, hogy naponta telefonáljon, az legalább kétszer hazaszól, hogy na, mi újság otthon? Komolyan eltöprengek. Vajon az én életem változott meg annyira, hogy az utóbbi időben csak fontos emberek társaságában találom magam, akiket telefonon hívogatnak? Vagy az emberek változtak meg, nem tudnak elcsendesedni, megnyugodni egy percre sem? A kutya gazdájára figyel még akkor is, ha alszik. Bármelyik pillanatban boldog készséggel ugrik, hogy megértsen és teljesítsen minden parancsot, és nem teher számára, mert életét a gazda egészíti ki, sőt, az élete a gazdában folytatódik. Vagy a nyáj, a pásztor minden mozdulatát ismeri, és már mozorgásából tudja, Most mi következik? Kövér legelő vagy inséges koplalás? Meg is született a zsoltárokban az Úrnak, mint pásztornak az alakja. Az Úr nékem pásztorom, ismételgeti a jámbor hívő az éneket. Zöldellő rétekre vezet engem. Itt viszont mindenki a mobiltelefonjára figyel. Mindenütt mozdulnak szavára. Járjak bár vízparton, zöld réteken vagy a nagyvárosok forgatagában, legyen a sebesség, amellyel haladok a hangnál is nagyobb, a mobilom hangjára mindig figyelek. Csak meglegyen a legfontosabb, a térerő. Ha néha lemerül a készülék, nem találjuk a helyünket, és nem nyugszunk addig, amíg nem lelünk egy csatlakozó véget, amelyből feltölthetjük újra, hogy meglegyen a kapcsolat köztünk és azok között, akiktől egy kicsit jó lenne távol kerülni, legalább addig, amíg pihenünk, hogy ők is pihenjenek. Ez jutott eszembe abban a néhány napban, amit régi szabadságaim helyén töltöttem.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Jól volt látni behuny szemmel, s mindent érteni, amit érzek. Szavak mélyén bármi bújt el, vele rezdülni mindig, mindig tiszta szívvel. Milyen távolságot szül csak hangos ég, ami sörtetés, mi folyton utol is ér. Hívás, kiáltás, süket távolságba szédül. Mondd, hogy tévedek. Ha nem is jártunk egy irányban, soha nem zavart egy másik gondolat. S ha a szenvedély épp új csatába hív, aki veszt, aki mást, miért nem maradhat állva? Hol a lelkesedés haraggá fakult, hol az ellenfél már kezet sohasem nyújt. A világ egyre kisebb, ám a távolság még nőhet. Mondd, hogy tévedek.
Szeretessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a teremtésvédelemről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Szeptember 27-én vasárnap kezdődött a Teremtésvédelem hete. Mai adásunkban mi is ez a témához kapcsolódóan szeretnénk megfogalmazni gondolatainkat. Szerintetek mit akar a teremtésvédelem kifejezés? Mit mond számotokra ez a szó? Viki?
Védjük a történetet, a teremtés történetét. Vagy hogy így?
Igen, ez is benne van, mert hogy a teremtés történetnek a védelme, ennek a sztorinak, vagy történetnek a fenntartása, az ismerete, mégiscsak a kulcsa annak, hogy a teremtett világot hogyan tudjuk megőrizni, megvédeni.
Szerintem a környezetvédelemnek egy egyházi, vagy ilyen katolikus megközelítése.
Igen, tehát... igen. Tulajdonképpen nem más, mint a környezetvédelemről van szó. Egyházi nyelven, vagy a keresztény nyelven így szoktunk erről beszélni. És vajon miért? Vajon hogyan kapcsolódik össze a teremtés és a környezetvédelem? Mi köze lehet a teremtésnek a környezetvédelemhez?
Isten teremtett ugye a földet, és hogy vigyázzunk rá, hogy...
Keresztényként úgy gondolkodunk a világról, mint egy teremtett valóságról. A környezet az a teremtett világ, más szóval.
És szerintem meg kell óvnunk azt, amit a jó Istentől ajándékként kaptunk, és ebben nem csak maga a környezetünk védelme tartozik bele, hanem az a többi számunkra, szóval azok a javak is, amiket még a Jóisten teremtett nekünk. Szóval szerintem azért nem pontosan ugyanaz, mint a környezetvédelem, mert nem csak a környezetünket védjük, hanem a többi földi javat is.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a teremtésvédelem fogalmát, ahogy a Luca is utalt rá, hogy azért ez több, mint pusztán környezetvédelem. Hogy ahhoz egészen vissza kell mennünk a történelembe, vissza a kezdetekhez, egészen a kezdetekhez. Hogy megvizsgáljuk a világunk kialakulását, a teremtés folyamatát, és hogy megismerjük az ember Istentől rendelt feladatát és méltóságát a teremtés rendjében. Most itt nincsen lehetőségünk rá, hogy felolvassuk a teremtés történetet, de idézzük emlékezetünkbe ezt a bibliai történetet. Ezt azért is érdemes lehet megtennünk, mert bár azt tanuljuk, hogy a Biblia nem egy tudományos világmagyarázat, nem ad arra a választ, hogy hogyan alakult ki a világ, mégis egészen rendkívüli módon mesél akár a törzsfejlődésről is. Melyek az ember és a világ teremtésének legfontosabb mozzanatai ebben a történetben?
Hát először is, hogy Isten megteremtette a világot.
Pontosan. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy a világot Isten teremtette. Ez nekünk talán egyértelmű, de higgyétek el, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ az lett talán önmagából, de ez egy lényeges mozzanat, hogy a világot Isten teremtette. Nem önmagától fogva, nem önmagából van. Gabi?
Ugye először az élettelen dolgokat teremtette meg, utána jöttek az élő lények csak, majd az ember.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Gabi mondott, hogy van a teremtésnek egy sorrendisége. Ez részben utal egy fejlődési menetre is, és arra is, hogy a fejlődés időben valósul meg. Ugye a történetben napszakokra van osztva, hogy egyik nap ezt teremtette az Úristen, a következő nap következő dolgot. Az egész keretét ugye 7 napba foglalja a történet, de ez arra utal részben, hogy nem egyszerre történt minden, hanem, mint ahogy Isten ura az időnek is, azt is ő teremtette, a világunk is ebben az időbeli valóságban bontakozik ki, valójában mind a mai napig. Van még valami lényeges, amit ez a történet elmondhat nekünk a világról? Milyennek teremtette a Jóisten a világot, mit mond róla?
Jónak.
Hogy jó, ugye? És ez hangsúlyosan mondja, mert minden egyes ilyen teremtési aktusnál, legyen szó bármiről, a Jóisten azt mondja, hogy jó. Számomra még nagyon érdekes az is a teremtős történetben, hogy ahogy a Gabi mondta, hogy először az élettelen dolgok jelennek meg a világban, aztán a vízi élőlények, és csak utána a gerincesek, először a madarak, és aztán a többi házi és vadállatok, ahogy a milliói teremtéstörténet mondja. És hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, amikor ezt leírták, ez megfogalmazódott, egészen biztos, hogy tudományosan még nem tudták ezt a sorrendet. De hogy mégis a törzsfejlődésnek a nagy szakaszait, hogy helyes sorrendben írták meg. Hogy valójában a világunk keletkezésének a sorrendjéről a részleteit jobban ismerjük, de nagy lényegében most sem tudunk újat mondani, mint ez a régi-régi történet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit mond ez a történet az emberről. Hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelem az ember kezében van. Hogy gondolta el ezt eredetileg a Jóisten?
Isten az embert is a saját képére teremtette. Először ugye a férfit, Ádámot, és a férfiból teremtette a nőt. És mint a világot is, az embert is először jónak teremtette. És ugye maga az ember követte el ugye az ősbűnt, azt, amitől, szóval, hogy elkezdtünk gondolkodni, és ráeszméltünk ugye nem csak a jó dolgokra, hanem a rossz dolgokra is, és szerintem itt jön vissza a környezetvédelemhez és a teremtés védelemhez, hogy igazából mindenről magunk tehetünk, mert az Jóisten mindent megteremtett úgy, ahogy nekünk jó, csak a javainkat nézte, de hogy innentől a mi kezünkbe adta ezt, hogy megtartsuk a világot jónak.
Igen, a Luca már itt nagyon jól megfogalmazta, utalt arra, hogy a Jóisten feladatot is adunk nekünk ezzel a világgal kapcsolatban, hogy nekünk adta, nekünk teremtette ezt a világot. És amit az ember teremtéséről is elmondhatunk, az ugyanaz, amit a világ teremtéséről is, hogy az embert is Isten teremtette. Hogy az ember, nem az ember a forrása a földi világnak, nem az ember talált, aki bár nagyon olyan okos az elemeket, a vegyeleket, a természet törvényszerűségeit, bár azt gondolom manapság már szinte azt gondoljuk, hogy már olyan tudás és hatalom birtokában vagyunk, hogy már ezt is megtehetnénk akár, de ez a történet kijelöli az ember helyét is a világban. Ugyanolyan teremtmény, ugyanúgy Isten alkotta teremtmény, mint bármi, ami a létező világban körülvesz minket. Érdekes, hogy ahogy próbáljuk megfogalmazni, hogy az életünk véges, ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Hogy nem hordozza önmagában a létezésének sem a forrását, sem az okát, sem a létezésünk célját. Nem vagyunk még saját életünknek sem az abszolút urai. A világot sem az ember alkotta. Az egész univerzum, az ökoszisztéma tőlünk teljesen függetlenül létezik. Ugye ezt abban megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos egyensúlyra törekvésében, hogy bár borzasmas módon képesek vagyunk szennyezni a környezetet, kisebb-nagyobb mértékben, biztos ti is láttatok már építkezések után is itt halmokat, de hogy a természet az aztán meghódítja, és újra előtör az élet, tőlünk függetlenül is. Azt mondhatjuk, hogy mi legfeljebb csak felismerjük a világban jelenlevő törvényszerűségeket. Nyilván alkalmazzuk ezeket, de megváltoztatni, törvényt szabni nem nagyon tudunk. És ez egy nagyon fontos különbség lesz. Nevezetesen, hogy nem mi alkotjuk ezeket a törvényeket, nem mi találjuk ki őket, nem mi vagyunk a feltalálók, mi csak felismerjük, megismerjük a világban rejlő titkokat. Valahol erről szól a jó és a rossz tudásának a fája is. Arról, hogy a törvényeket, ugye ezek a természet törvényszerűségei, vagy fizikai állandók, genetika alaptörvényei, és nyilván folytathatnánk a sort, nem mi szabjuk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagyjából érthető, és ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Ugyanígy nem írjuk mi a világ erkölcsi rendjét sem. Nem mi szabjuk meg, mi a jó és a rossz. Na ezt már azért nehezebben veszi be a gyomrunk, hiszen eleve, ugye úgy érezzük, hogy csak mi emberek ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy csak mi tudunk választani jó és rossz között. Erkölcsi döntéseket csak az ember tud hozni, az állatok nem. Ugye gondoljatok bele, hogy egy egyszerű példába, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy együnk vagy ne együnk. De egy állat, az hogyha éhes, mert az ösztönei jelzik, akkor neki muszáj ennie. Csak akkor nem fog enni, hogyha nincsen rá lehetősége. És ez egy egészen egyszerű és primitív példa. Thank you. Visszakanyarodva a teremtés történethez, Isten a teremtett világról, ahogy a Luca is azt mondta, egyértelműen azt mondja, hogy jó, tuti programja van, szabályokkal, törvényekkel, és így fog működni, és csak így működik. És amikor Éva eszik arról a tiltott fáról, ugye, akkor ő nem csinál más, mint rosszul játszik. Rossz billentyűt nyom. És az addig jó játék, az addig működő játék héten elromlik, és attól kezdve rosszul és nehézkesen megy tovább. Azt mondjuk tehát, hogy a teremtett világnak van egy autonómiája, azaz az embertől függetlenül is létezik. A szabálya is az embertől függetlenül léteznek. Ha belegondoltok, jó pár millió évig elfejlődgetett az ember közreműködése nélkül is a világ. Az ember tehát sem a természetnek, sem az erkölcsi rendnek nem szab törvényeket, nem ő találja ki a világot. De akkor mégis mi az ember feladata? A programban, amelyet a Jóisten írt, mi lehet az ember szerepe? A teremtés történetben mi lesz az ember feladata?
Először is, hogy termékenyek legyenek, szaporodjanak, népesítsék be a világot.
Pontosan, igen. Aztán mit mond még az embernek a Jóisten?
Uralkodjanak a állatok fölött, a halak, a madarak fölött.
A Biblia azt mondja, hogy az ember feladata, hogy uralkodjon a teremtett világon. Ez, én úgy érzem, hogy elég erős kifejezés. Hogyan tudnánk ezt értelmezni? Hogyan tud az ember uralkodni a világ felett? Ugye ennek az uralkodás szónak van egy ilyen rossz mellékzöngéje, amiben azért beleérezzük a kizsákmányolást, az elnyomást, az egyeduralmat. Mégis mit fejezhet ki ez a szó, hogy az ember uralkodik?
Szerintem ez nem pontosan azt jelenti, ez az uralom, amit mi emberek sokszor képzelünk, mert szerintem itt is előjön az embereknek így kicsit az önfejűsége is, ahogy Éva is ugye evett a tiltott gyümölcsnek a fájáról, így ott is egy kicsit ez az önfejűség mutatkozott meg, és szerintem a Jóisten pont nem ezt szeretné, hogy a szószoros értelmében uralkodjunk, hanem hogy használjuk és fordítsuk a javunkra azokat a kincseket, azokat a természeti adottságokat, amiket ő megteremtett nekünk, hogy ezeket neki tetsző módon használjuk.
Igen, ezt teljesen jól mondod, de azt gondolom, hogy egyébként jó ez az uralkodás szó, csak annyira rossz képeket társítunk ehhez a szóhoz, igazából nem is tudom miért, az olyan, mint a pedagógusról is mindenki azt gondolja, hogy ez egy borzasztó dolog, pedig hogy ahogy van jó pedagógus, ugye, az egy jó dolog, az egy értékteremtő dolog, úgy van jó király is. Tehát, hogy van jó uralkodó, van jó uralkodás. Milyen lehet a jó uralkodás?
Hogy nem csak a saját emberi javainkat, és nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, hanem figyelembe vesszük a körülöttünk lévő embereket is, embertársainkat.
Igen, igen,
ugye
igen.
Ugye kicsit így a fele baráti szeretet is ehhez kapcsolódik szerintem.
Pontosan, egy jó király, igazságos, gondoskodó, figyelmes, és sorolhatnánk az a feladata, hogy a népének a jólétét biztosítja. Felelősséggel tartozik az övéért. Második János pápában nagyon szépen fogalmaz ez Evangelium Vitae című enciklikájában. Azt írja, hogy az ember uralma, és ugye ő is ezt a szót használja, az ember uralma szolgálati jellegű, Isten végtelen és egyetlen uralmának tükröződése. Ezért az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten mérhetetlen bölcsességében és szeretetében. Isten terveinek szolgálja. Az embert látjuk, hogy Isten hatalmas feladattal bízta meg. Nem csak azáltal, hogy utódok nemzése révén őt is bevonja az élet továbbadásának folyamatába, hanem rábízza a teremtést, mint egy őrzőjévé és alakítójává teszi. Ezzel szemben, amikor az ember helytelenül nem Isten szándéka szerint uralkodik, ugye ez a rossz uralkodó, és rosszul használja a teremtett javakat, akkor az nem más, mint lopás. Mások javainak, az emberiség közös tulajdonának, a közös háznak, a jövő generációinak a meglopása, megkárosítása. Ez, ha a környezetvédelem nyelvén mondjuk, akkor ez a természet kincseinek a kizsákmányolása, az igazságtalan elosztása, a természet javainak a pazarlása, kisajátítása, vagy a megrongálása, az elpusztítása. A 104. Zsoltárban képet kapunk arról, hogy Isten uralma megúvást és gondozást jelent. Látjuk ebből a történetből, pont itt a második teremtés történetből, hogy a bűnbeesés után ez az embernek, ez a porból való léte, ez az anyagi léte egészen tragikus színezetet ölt. Az Úristen ugye így szól a bűnbeesés után az emberhez, hogy arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Tehát valóban az ember egyrészt szerves része ennek az ökoszisztémának. Egy szinten vele van együtt. Másrészt viszont mond mást a történet az emberről.
Hogy az ember ajándékba kapta a földet.
Igen.
És hogy birtokolhatja ezeket a földi javakat.
Pontosan. Ugye a teremtés történetben ezt a pár szót azért érdemes kiemelni, azt mondja az Úristen, hogy nézzétek, nektek adok minden növényt. Ugye, és akkor ezt kifejt. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog is létezik, minden zöld növényt táplálékul adok nektek. Nekünk adja a Jóisten. Még egy dolog utal arra, hogy azért itt van egy ilyen birtokviszony is az ember és a teremtett dolgok között. Ugye, amikor a második teremtés történetben ott az ember tulajdonképpen úgy kapja ajándékul a teremtett világ dolgait, az állatokat, a növényeket, és sorolhatnánk, azért, mert hogy nem volt jó az embernek egyedül, és ezért a Jóisten társakat rendelt mellé. Az első társa az nem Éva volt, hanem ezek a teremtett világnak a javai. És akkor a Jóisten azt mondja, hogy az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember ad nekik. Amit megnevezünk, az teljesen a miénk. Az egész valójában a miénk. Úgyhogy látjuk ebbe a történetben, hogy azért megjelenik, hogy az embernek a Jóisten tulajdonául adta a földet. Ajándékba adta, és az is megjelenik, hogy ezeknek van egy célja is, ezeknek az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak, hogy ezeket segítő társul kapta az ember. Azért, hogy ahogy Luca is mondta, hogy ezeket jól éljen, jól használja, hogy arra használja, hogy végül is a mennyországba jusson, de hogy a földi boldogulást, a földi jólétét szolgálják ezek az értékek, ezek a jó dolgok. És még egy érdekes viszonyt ki tudunk emelni. Ugye azt mondtuk, hogy birtokolja az ember a földet, a gyökerei közösek az összes többi létezővel, és még egy nagyon fontos dolgokról már beszéltünk, de ami azért meghatározza az ember helyét itt a világban, az, hogy az az egyik fontos feladata, hogy az ember uralkodik az élő és élettelen dolgok felett. Tehát azért az embert a Jóisten a többi teremtett dolog felé helyezte. Erről van egy nagyon szép gondolat a második János Pál pápának, az előbb már idéztünk ebből az Evangelium Vitae enciklikájából. Felolvasnátok, hogy mit jelent az embernek az uralma a világ felett, milyen király az ember a világ felett?
Az embert Isten élő képmását a teremtő királyá és úrá akarta tenni. Isten az embert úgy teremtette, írja Nisszai Szent Gergely, hogy király lehessen a földön. Az ember annak képmásául teremtette, aki a mindenséget kormányozza. Minden azt mutatja, hogy az ő természetét kezdettől fogva jellemzi a királyság. Az ember is király, mivel arra teremtette, hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes királlyal, eleven képmás, aki méltósága révén részesedik az isteni modell tökéletességében. Mivel arra hivatott, hogy termékeny legyen, és sokasodjék, vesse hatalma alá a földet, és uralkodjék az alatta álló teremtményeken, az ember nem csak a dolgoknak, hanem és elsősorban önmagának ura és királya. És bizonyos értelemben az ajándékba kapott életnek is, melyet a szeretetben és Isten tervének tiszteletben tartásával a nemzéssel tovább tud adni.
Mit gondoltok, mit teszi az embert alkalmassá erre a páratlan feladatra? Miért az ember a teremtés őre?
Isten a saját képmására teremtette az embert, és gondolom emiatt is.
Ez lesz az ugyanakkor, ugye megtaláltuk ezt a kifejezést, hogy a Isten képmására vagyunk teremtve. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ember teremtéséről vesz, hogy teremtsünk embert képmásunkra, a magunkhoz hasonlóvá, és ebből fakadóan ők uralkodjanak. De hogy ez jó, ez az Isten képmásiság, de hogy ez mit jelent, mit gondoltak, hogy miben valósul ez, miben látszik, hogy ismerjük fel, hogy az ember Isten képmása?
Hát igazából szerintem az elménkben, hogy gondolkodunk, érzünk, hiszünk.
Igen, nagyon jól mondja a Luca, illetve hogyha maga a szónak a jelentésébe gondoltok bele, hogy képmás, az azt jelenti, hogy valamit visszatükrözünk Isten valóságából, aminek az alapja az, hogy valami közös van bennünk. Ugye ez a kérdés, ezt keresjük, hogy mi lehet ez a közös dolog. Ugye a Luca azt mondta, hogy gondolkodunk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat. Na, van-e még ilyen közös dolog? Gondoljatok a második teremtés történetre megint, ahol az Isten leírja az ember teremtését. Ugye az egyik mozdanatot már láttuk, hogy a föld porából alkotott minket. Na, de mi az összes többi létezőt a föld porából alkotta? De a történet ott folytatódik. Na, mit mond utána?
Orrába lehet az élet leheletét.
Bizony, semmi másnak nem leheli az élet leheletét a Jóisten az orrába, csak az embernek. Ugye csak az ember az, amit Isten lelke be tud tölteni. Az emberről úgy is beszélünk, hogy mondták régen, hogy lelkes állat. Csak nekünk van szellemi lelkünk. És van még egy fontos mozdanata az Istennel való közös természetünknek. Ez is ebben a történetben megjelenik, itt az Édenkertben. Na, mi lehet az?
Teremtményi szabadság.
Csak mi vagyunk szabadok. Csak mi tudunk dönteni. Ugye mondtuk, hogy ezt a kiskutya erről nem tud dönteni. Melyik az a jelenet itt a legelső történetben, ami ezt nagyon szépen és nagyon kifejezően ábrázolja, ahol az ember szabadon dönthet?
Hát ez a bűnbeesés, mikor a kígyóval találkoztak, és Ádám és Éva eldönthették volna, hogy elveszik-e a gyümölcsöt.
Igen. Ugye erről csak mi dönthetünk, hogy úgy teszünk, hogy a Jóisten szabta, vagy nem fogadjuk el ezt a rendet. Ebben áll a szabadságunk. Az ember Isten képiségéből fakad valójában, tehát az ember páratlan méltósága és a hivatása. Ebben a kifejezésben feltárul az ember Istentől való létbeli távolsága is, hiszen az ember nem Isten, csak a képmását hordozza. De a többi teremtménnyel szembeni fülénye is. Ehhez az Isten képmássághoz fűződik az ember meghívása a föld fölött való uralomra. Az ember Isten képmásságában rejlik a teremtett világhoz való helyes viszonyulásunk is. A természetvédelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, és folytathatnánk a sort. Közös felelősségünk, közös Istentől kapott méltóságunkból ered. Az adás zárásaként hallgassuk meg a 148. zsoltát, amely felsorolja a teremtett világ csodáit, melyek közül egyedül az ember élvezi az Isten képmás méltóságát. Egyedül csak az ember tartozik felelősséggel a teremtett világért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán, tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről